Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatók! Ma folytatjuk a New Age-sel foglalkozó adássorozatunkat. A sorozat első tagjaként egy hónapja egy a témát átfogó film hanganyagát mutattuk be. Aki hallgatta, az emlékezhet arra, hogy többször is elhangzott az okkultizmus szó. Mai műsorunk fő témája az okkultizmus. A szó maga természet fölötti, titokzatos erőkben és szellemekben való hitet, tanokat és tudást jelent, olyanokat, amelyek el vannak zárva a természetes ember megismerése elől, és Isten sem nyilatkoztatta ki őket az embereknek. Az okkultizmus sajnos kitűnő rajza az emberiség saját maga által választott zsákutcájának. Első lépésben ugyanis az ember megtagadta teremtő és gondozó Istenét, saját maga akart ez Isten lenni. Az idő előre haladtával kialakult a technikai civilizáció, és az ember azt hitte, hogy saját maga meg tudja oldani a problémáit a technika vívmányainak segítségével. Mellőzve ezek felsorolását, elismerem, hogy az ember félelmetes technikai tudásra tett szert, felfoghatatlanul sok dolgot kiderített, kifejlesztett, feltalált és felfedezett. Szinte csodákra képes. Ott tartunk, hogy már majdnem teremtői hatalommal rendelkezik a materiális világ felett. És ugyanakkor ott tartunk, hogy az egyének tömege teljesen kiszolgáltatott, teljes függésben él az államtól, más emberektől, politikusoktól. Teljesen elidegenedett a természettől, egyetlen betövőfalatot sem tud megtermelni, kiszolgáltatottja a globális hatalomnak, akiről még csak azt sem tudja, hogy kicsoda. A helyzete kétségbejtő. Élete munkája vesztheti el értékét egy hét alatt. Sose volt ilyen beteg testű és beteg lelkű az ember, sose volt valójában ilyen mértékű nyomorban. És ekkor, menekülésként, csodát remélve, előszedte a transzcendenciát, a kézzel nem fogható, tudománnyal nem vizsgálható, nem anyagi természetű dolgokat. A Bibliához analfabéta lévén saját magának gyárt isteneket, hisz kristályoknak, a bolygók állásának, és szinte felsorolhatatlanul sok más dolognak. És a szellemvilág szennye, észrevéve mindezt, a sátán vezérletével felsorakozott és lecsapott az emberre az okkultizmus formájában. Kártyavetés, horoszkóp, szellemidézés, asztaltáncoltatás. Médiumok, álomfejtők, táltosok, sámánok, rózsakeresztesek, szabadkőművesek, babona, számmisztika. Jövendőmondás bármiből, ingából, varázsveszőből, gyertyalángból, varázslás, fehér és fekete mágia, vudu, amulettek, kabalák, varázsszavak, ráolvasás. Transzcendentális meditáció, teozófia, gnosztikus tanok, agykontroll, autogén tréning, telepátia, parapszichológia, pszichoanalízis, auravizsgálat, homeopátia, energiagyógyászat, reiki. Soroljam még? Ezek egyike sem magyarázható természettudományos módon, ezen dolgok hatásossága a sötét szellemvilág segítségén alapul. És mindezek hosszú távú eredménye egy majdnem olyan hosszú felsorolás, mint az előző. Erőtlenség, céltévesztés, hiába valóság és reménytelenség érzése, szorongás, zavarodottság, nyomorúság, kétségbeesés, letargia, neurózis, depresszió, megszállottság, skizofrénia, öngyilkosság. Melyikre is vágyunk ezek közül? Ugye egyikre sem. Akkor most hallgassák meg dr. Erdélyi Judit következő előadását, és a benne foglaltakat pedig tartsák be, hogy elkerüljék az okkultizmus végzetes csapdáját.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és akkor mindjárt vágjunk is a közepébe. Ugye a mai témánk az okkultizmus, megvizsgáljuk, hogy ez vajon tudományé vagy vallás. Az okkultizmus fogalma az okkultum latin szóból származik, melynek jelentése titokzatos, rejtett. Különböző világnézeti eszmerendszerek és praktikák gyűjtő fogalma az okkultizmus, melyekben az a közös, hogy valamiféle magasabb rendű titkos tudáshoz akarják megmutatni az utat. Az okkultizmus tehát titkos tudományt vagy titkos ismereteket jelent, mely a természet feletti, a transzcendens világ rejtett erőit és jelenségeit kutatja. Az okkult latin szó görög megfelelője a misztikus, az okkultizmus szinonimája pedig a miszticizmus. Tehát a két fogalom hátterében ugyanarról, a transzcendens világot kutató titkos tudományról van szó, mely a kereszténység álarca mögött is képes megjelenni. Az okkultizmus különböző titkos gyakorlatokat, úgy szoktuk ezt mondani, hogy okkult praktikákat jelent, mint amilyen a jóslás, idegen szóval a mantika, ennek válfaja például az asztrológia és a horoszkóp. Az okkult gyakorlatok másik területe a varázslás, idegen szóval a mágia, ennek a különböző változatai, és az okkult praktikák része a szellemidézés vagy halottidézés, tehát a spiritizmusnak a változatai, pohár vagy asztaltáncoltatással és számos egyéb módszerrel. Az okkult praktikák mellett a másik nagy terület, az okkultizmus másik nagy területe, az okkult világnézeti eszmerendszerek, az ókori európai titkos tanoktól kezdve az újabbakig, mint amilyen a teozófia, az antropozófia, a szabadkőművesség vagy a rózsakeresztesek. Nézzük az okkultizmus történelmi gyökereit csak vázlatosan. Kereszténység előtti forrásaiból csak néhányat felsorolok a teljesség igénye nélkül. Babiloni perzsa Mitrász kultusz, az egyiptomi Ízisz kultusz, az indiai Véda vagy a görög újplatonizmus. Ma az okkultizmus fogalma definíciója körül zűrzavar uralkodik. Két fő irányzat vagy törekvés létezik, melyek látszólag ellentétes irányba mozdulnak el, az egyik a tudomány, a másik a vallás irányába. Lényegében az okkultizmus fogalmának a modern, madivatos megfelelőiről van szó. Több ikerszó van forgalomban az okkultizmusnak a megjelölésére. Az egyik a parapszichológia, amely a tudományként próbálja feltüntetni az okkultizmust. A másik ilyen szó az ezoterika, mely tulajdonképpen mindenféle álca nélkül népszerűsíti és segítségként kínálja az okkultizmust, az úgymond értelmes és boldog élethez. Harmadikként megemlítendő még egy lényegében szinonim fogalom, a New Age fogalma vagy mozgalma, mely az okkultizmus minden elemét ötvözi magában. A New Age reklámszakemberei jó érzékkel ismerik fel a mai embernek a kettős kötődését, még él a tudományba vetett hit, ugyanakkor egyre jobban erősödik a természet feletti iránti keresés. A New Age egyszerre akar átfogni mindent. Egyszerre akar filozófia, vallás és tudomány lenni, így válik aztán, mint látni fogjuk, áltudományos álvallássá. Nézzük akkor, hogy mi is a parapszichológia. A parapszichológia a tudományosság látszatával lép fel, miközben nem más, mint az okkultizmus korunk emberére szabott változata. Ha fellapozzuk híveinek egy mai lexikonját, meglepő definícióra fogunk bukkanni. Így hangzik például az egyik, parapszichológia, újabban ezt az elnevezést használjuk az okkult tudományok régi, mára idejét múlt és logikátlannak tűnő terminusa helyett. Egészen világosan fogalmaz, ugye? Vagy egy másik változat. A parapszichológia nem egyéb, mint az okkult tudományok nemesített változata. Tehát a parapszichológia fedőnév, megtévesztő változata egy nagyon is jól ismert fogalomnak, az okkult tudományok 20. és 21. századi elnevezése. Ezt az elnevezést mindenki jól ismeri, sőt azt mondhatjuk túl jól ismeri. Ha például az agykontroll borítóján és a reklámjaiban a parapszichológiai módszer helyett az szerepelne, hogy okkult vagy spiritista módszer, azonnal sokkal többen, de a keresztény hívő emberek minden bizonnyal, különösebb magyarázat nélkül helyére tudnák tenni ezt az úgynevezett pszichotechnikát. Parapszichológia, mint úgymond tudományos módszer, a paranormális lelki funkciókat kutatja. Vizsgálja a természet feletti létezését és a vele való kapcsolatfelvétel lehetőségeit, miközben a természet feletti megnevezést is elfogadhatatlannak tartja, hiszen ami természet feletti, az nem e világi, az pedig, hogy valami a materiális világon kívül létezik, azt ő tagadja, illetve a nem létét szeretné bizonyítani. A parapszichológia ezért megpróbálja az okkult jelenségeket tisztán immanens, evilági módon értelmezni, anélkül, hogy a legcsekélyebb utalást is tenni a transzcendens evilágon túli háttérre. Szerintük az okkult jelenségek pszichológiailag megmagyarázhatók. Ami pedig mégse magyarázható meg, azt ők egyszerűen csalásnak minősítik, vagy érzékcsalódásnak. Ez a törekvés az oka például annak, hogy az agykontroll mai mesterei határozottan tagadják, hogy a módszerük alkalmazásakor bármiféle kapcsolatfelvétel történne, vagy erre törekednének. Miközben a hallgatóikat felszólítják arra, hogy engedjék meg két szellem behatolását magukba, azt állítják, hogy az agykontroll ezen tanácsadói csak képzeletbeli tolmácsok, elménk tudatos és tudatalatti része között. Szerintük tehát nem valóságos, rajtunk kívül álló szellemi lények. Így aztán az ő olvasatukban az ősi sámánizmus alapmetódusával, a vizualizáció módszerével megidézett démonok lefokozódnak a korlátlan emberi képzelet termékeivé. A baj csak az, hogy ezt az elképzelést a nagyon is valóságos démonok nem sokáig és nem igazán tartják tiszteletben. Az egész parapszichológiai fogalomtár azt a benyomást kelti, mintha tudományosan megalapozott magyarázatokról lenne szó. A valóságban azonban az evilági módon megmagyarázhatatlan jelenségeket tudományosnak ható fogalmakkal, elnevezésekkel fedik le, és bizonyíthatatlan elméleteket gyártanak. A parapszichológiának eddig még nem sikerült objektivizálnia a kísérleteit. Gyakorlatukban a tudomány igényességét, alaposságát, módszerbeli alázatát, a magabiztosság, a kihívó támadó fellépés és az ígéretek tömkelege helyettesíti. Fegyvertárukhoz tartozik a nyilvánvaló csúsztatás is. Állandóan azt sugallják, hogy a valós tudományos magyarázat az karnyújtásnyira van. És eközben nem zavarja őket, hogy blöffjeiket az igazi tudomány időnként szóvá teszi. A tömegek felé az emberi hiszékenység biztosít utat a számukra, anyagi sikereik pedig elegendő lehetőséget adnak ahhoz, hogy túlharsogják a tudomány sajnos csak szorványosan megjelenő kritikáját. Lépten nyomon használnak két tudományos hangzású fogalmat, és ezeket egy kicsit nézzük meg közelebbről, a tudatalatti és az energia fogalmát. Mi is a tudatalatti? A tudatalatti a freudista pszichológia hipotetikus fogalma. A helyes fordítás A pontos kifejezés nem is ez volna, hogy tudatalatti, hanem tudattalan. Már az sem véletlen, hogy a pszichológiai szakszövegektől eltérően a tudattalan helyett a tudatalatti változatot használja a parapszichológia. A tudattalan fogalma körül a pszichológián belül is vita zajlott, egyáltalán nem minden irányzat fogadta el. Neves pszichológusok szerint nem kellően definiált fogalom, hanem csupán egy magyarázó elv. A tudattalanról sokszor és tévesen úgy beszélnek, minthogyha az valamiféle hely lenne az ember belsejében. És éppen az ilyenek, akik egy helynek akarják ezt mondani, kedvelik inkább a tudatalatti kifejezést, mert az még határozottabban valamiféle területet jelöl, és nem funkciót. A tudattalan az nem hely, hanem az elménknek egy funkciója. Erich Fromm szerint a tudattalan kifejezés az csak ködösítés, mint ahogy írja, nincs olyasmi, hogy tudattalan, csak élmények vannak, amelyekről tudunk, és más élmények, amelyekről nem tudunk, azaz, amelyeknek nem vagyunk tudatában, teszem én hozzá egy adott pillanatban. Tehát vannak élményeink, amik tudatosak, és vannak élményeink, amik egy adott pillanatban nem tudatosak. Vagyis a tudattalan a nem tudatos élményeinket jelenti. Egyszerűen a nem tudatos élményeinket jelenti. A New Age és a parapszichológia is úgy beszél azonban a tudatalattiról, mintha az valamiféle idegrendszeri egység vagy személyiségbeli kamra lenne, amelybe szerintük ráadásul az emberiség múltja, az álmok, a természetfeletti információk és felhasználatlan lelki energiák lennének tárolva. Vagyis a valóságban nem létező tartalmakat tulajdonítanak a tudatalattinak vagy tudattalannak. Itt is végül is a fogalmak és az értékek cserélgetéséről és egybemosásáról van szó. A parapszichológia tudatalatti ilyen definíciójával az okkult jelenségeket próbálja magyarázni. A parapszichológia másik kikölcsönzött alapfogalma az energia, mely gyakorlatukban eredeti tartalmától megfosztott, csúszkáló, összemosó fogalommá válik. Ugye az energia fogalma a számunkra világos, a fizika, a kémia és a biológia tudományához tartozó fogalom. Azt mondhatjuk, hogy ezek a tudományok némileg eltérően fogalmazzák meg az energia fogalmát, abban azonban egységesek, hogy az energiát az anyaghoz rendelik, az anyag megnyilvánulási formájának tartják. Ezzel a fizikából, kémiából, biológiából ismert energia fogalommal szemben a közgondolkodásban megmaradt egy nem tudományos, vulgáris energia fogalom, amin valamiféle életerőt értenek. Az életerő fogalma az egy darabig a biológia tudományának is fogalma volt, azonban a biológia fejlődése mára már kiszorította ezt az életerő fogalmat a tudomány területéről. Most a New Age próbálja visszacsempészni nem csak az élő szervezetre, hanem a mindenségre alkalmazva. Az energia kifejezést a New Age igen gyakran használja, fő törekvése, hogy az okkultizmus jelenségeit és fogalmait fedje be, rejtse el és újítsa meg vele. Ahol például régen démoni hatásról vagy mágikus erőkről beszéltek, ott ma energiasugárzásról, energia átvitelről van szó. Így próbálják tudományossá tenni azt, ami továbbra is csak babonás, mágikus vagy démoni. Az energia kifejezést ma számos új szó összetételben alkalmazzák, mint az energia átadás, energiafeltöltés, tudatalatti energia, kozmikus energia, természetfeletti energia, és még sorolhatnám. Az energia kifejezés így lép elő isteni jelleget hordozó panteisztikus kulcsfogalommá. Nem más ez, mint a jógik pránája, a kínaiak csíje, a spiritiszták és a gnosztikusok asztrálfénye, vagy a szcientológia tetánya. A természet feletti energia kifejezés mutatja leghívebben a New Age szándékát. Úgy mondanám, hogy ez az igazi fából vaskarika. Hiszen ha természet feletti, akkor erről a tudománynak nincs mit mondania. Ha energia, akkor az az anyagi világhoz kapcsolódik. Azzal, hogy egy megfoghatatlan, titokzatos valamit tudományos fogalommal jelöl meg, lelepleződik manipuláló szándéka. A parapszichológia úgymond tudományos próbálkozása eleve kudarcra ítélt, hiszen a természet feletti valóság nem ragadható meg, és nem térképezhető fel a természettudomány módszereivel. Mindig csak annyit észlelhetünk belőle, amennyit önmagából megmutat. Ma bár a parapszichológia megkísérli az okkultizmus természettudományként feltüntetni, ám eredményei azt mutatják, hogy ez igen kevéssé sikerül neki. A másik okkultizmust fedő kifejezés és divatos kifejezés ma ugye az ezoterika. Ez egy nagyon népszerű szinonima. Az ezoterika görög eredetű szó, mely mindazoknak a titkos tanoknak az összességét jelenti, amelyek csak beavatottak számára hozzáférhetők. Ma ezt a fogalmat a boldogulás és az élet értelmére vonatkozó ajánlatok gyűjtő fogalmaként használják. Kínálatuk palettája igen széles. A teljesség igénye nélkül álljon itt egy válogatás, mi mindent is kínál ma az ezoterikus mozgalom. Ugye boszorkány, sámán és táltós képző tanfolyamokat, és egyéb különböző drága okkult szemináriumokat. Például a szientológia, vagy másik nevén dianetika, menedzserképző és kommunikációs tanfolyamokkal indít, ezekkel férkőzik az emberek bizalmába, majd ezt követik a soha véget nem érő önismereti, megtisztulási, személyiségfejlesztő tanfolyamaik. De az ezoterika tárgykörébe sorolhatók a régi okkult praktikák, mint a tarok, a horoszkóp, a pohártáncoltatás, a fekete és a fehér mágia, vagy a hinduizmusból átvett tanok elegészen a reinkarnációs terápiákig, regressziós hipnózisig. Ismét keresettek az animista vallások, a szellemekbe vetett ősi hit bizonyos praktikái, mint a vizualizáció és a sámánizmus. Társulnak ezekhez álpszichológiai tanok és módszerek, mint a pozitív gondolkodás vagy a humán potenciál. Számos alternatív gyógymód is az ezoterika kínálata, mint a holisztikus medicina, a homeopátia, a gyógyító kövek, az iris-diagnosztika, a Bach-féle virágterápia, és megint végtelenül lehetne sorolni. Ebből a kis ízelítőből látjuk, hogy manapság igen átfogóan értik és alkalmazzák az ezoterikát, és széles körben terjesztik. Nagy gyakorisággal rendeznek ezoterika napokat és ezoterika vásárokat, ahol bárki megveheti a horoszkópját, vagy az aura fényképét, vagy jósoltathat magának akár a tenyeréből is. Azt mondhatjuk, hogy ma az ezoterika kategóriájába foglalják össze mindazt, ami azelőtt a babona, a varázslás, az okkultizmus címszavaknál került felsorolásra. Tehát az ezoterika az okkultizmus népszerűsített változata, melyre azt mondhatjuk, hogy mára már igen jövedelmező iparággá és üzletté nőtte ki magát. Napjainkban egyre gyakrabban lepleződik le ezeknek a módszereknek a nyerességcentrikussága. De azt mondhatjuk, hogy ebben a pálmát a szcientológiai egyház viszi el, mely az Amerikában és számos nyugat-európai országban átélt perek, pénzügyi, jogi és egyéb botrányok ellenére töretlen lelkesedéssel dolgozik kis hazánkban. Auditálásnak nevezett, soha véget nem érő, úgymond személyiségfejlesztő tanfolyamain mentális függőségbe taszítja a híveit. Mivel szolgáltatásaikat nem csekély pénzért nyújtják, áldozataik nagyon hamar a lelki függőségen túl anyagi függőségbe is kerülnek. Ezek után tegyük fel a kérdést, micsoda is az okkultizmus? Micsoda vagy kicsoda áll mögötte? tudomány ez, vagy vallás? Mit mond nekünk mindenről a Biblia? A Bibliából tudjuk, hogy valóban létezik a természet feletti láthatatlan, transzcendens világ, ahol maga Isten is tartózkodik, idézőjelben mondom. Ezt a világot Isten által teremtett, személyiséggel rendelkező, az embernél magasabb rendű lények, az angyalok népesítik be, akik Isten szolgálatára rendeltettek. Az angyalok egyharmada azonban egy angyal fejedelem a fényhordozó vezetésével fellázadt Isten ellen, akik így bukott angyalokká lettek. A bukott angyalokat a Biblia démonoknak nevezi. Fejedelmük az ördög, vagy sátán, akinek számos egyéb neve is van a Szentírásban, mint ősi kígyó, sárkány, Belzebub, Béliál. Mivel a démonok és sátán személyiséggel rendelkező lények, tudhatjuk, hogy a gonosz a világban ugyanúgy nem személytelen valami, mint ahogyan Isten sem személytelen erő vagy energia. A gonosz nem valami, hanem valaki. Amikor az Úr Jézus itt járt a földön, számos alkalommal beszélt az ördögről és a démonairól, és mindegyik alkalommal úgy beszélt róluk, mint személyes ellenségéről. Létezik tehát egy természet feletti láthatatlan démonvilág, mely harcban áll magával Istennel és az ő országával. Alaptevékenysége az Isten elleni lázadás, amiben az embert is sikeresen belevonta, és még jobban bele akarja vonni. Jézus azt állította róla, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Mivel Isten fölé helyezkedett, és maga akart Isten lenni, ezért Isten elvetette őt. Az ördög Isten ellensége, ám mivel csak teremtmény, nem egyenrangú ellenfele Istennek. Tehát messze nem két egyenrangú Isten küzdelméről van szó. Az Isten elleni harc döntő ütközete Krisztus keresztjén volt. Tudjuk, hogy ekkor az egyszülött fiú Jézus Krisztus halála által legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, Zsidó 2.14. A kereszt óta a sátán legyőzött ellenfél, legyőzött, de nem elpusztított. Ettől az időtől kezdve nincs többé helye Isten színe előtt, végleg kivettetett a mennyből, levettetett. Mennyei üdvtörténeti dimenzióból nézve mi ebben a világkorszakban élünk, amikor a sátán már legyőzött, a mennyei színről már kivettetett, de még nem elpusztított. Sátán rendkívül makacs, tudja, hogy veszített, de nem adja fel. Nagy haraggal harcol tovább, amíg még ideje van, amíg még lehet, minél több embert akar elpusztítani. És az Isten igéjéből azt is tudjuk, hogy már kevés ideje van. Jelenések 12.12. Az okkultizmus jelenségeinek előidézője és működtetője az ördög és a démonai. A cél pedig az ember elpusztítása. Az okkultizmus megértésének a kulcsa a bibliai gyökerek tisztázása. Eddig láttuk az okkult általános és úgymond tudományos definícióit, most nézzük meg azt, hogy mit tanít erről a teológia. A teológia okkultnak nevez minden olyan Isten által tiltott természetfeletti kapcsolatot és jelenséget, amelybe az ember azzal a céllal keveredik bele, hogy az öt érzékszervével befogható területeket átlépve olyan ismeret, hatalom és erő birtokába jusson, amelyek segítségével saját egzisztenciáját befolyásolni tudja. Mi motiválta az embert arra, hogy a tiltott területre lépjen? Ezt a Genezis, az Mózes első könyvének az első három fejezete beszélje el nekünk. Tudjuk, hogy Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ez azt jelenti, hogy az emberi személyiség, aki képes volt teremtőjével személyes, direkt kommunikációra. Isten az embernek feladatot adott. A feladat az volt, hogy Isten képét hordozva az ő képviseletében uralkodjék a teremtett világon. Ez a feladat határt szabott az ember működésének. Feladata csak az anyagi világra korlátozódott. Isten parancsa tiltást is tartalmazott. Tudjuk, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetett, és ez a határ is az embert védte. Az Édenben Ádám hitével Istenhez kötődött. Ez a kapcsolat a teremtésben belénk ültetett Isten éjségét tökéletesen kielégítette. És Ádám nem aggódott jövője miatt. Azt biztosítottnak látta, hiszen ott volt az Éden kertjében az élet fája is. Isten szeretete és parancsai pedig teljes védelmet jelentettek a számára.
Sötétség vesz körül, csillagot nem látok. Virágokat tépnek, napsugárban élnek, milyen sokan mások. Engem megfogott egy ismeretlen átok. Feldúrt a lelkemnek végső menedékét. Nincs már egy reményem, szívemből már régen eltűntek az álmok. Megfogott, megölt egy ismeretlen álmok. Tegnap mindent bevallom. Te voltál mindig, mindenben, minden. Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Könnyebb a lelkem most, hogy látván vallott, hogy te voltál élet, hú, csók, öröm, és hogy te leszel a halál. Köszönöm.
Az ember azzal, hogy hallgatva a kígyó bíztatására, evett a jó és rossz tudásának fájáról, azt a benne szunnyadó lázadást hívta életre, mely szerint nem kíván Isten képviseletében uralkodni, hanem tőle függetlenül a maga nevében akar uralkodni. Nem akar önmagáról senkinek számot adni, mert az önmaga Isten akar lenni. Az ember eme rossz döntése következményeképpen elszakadt Istentől, és kikerült az Édenből, ami igen nehéz helyzetbe hozta, hiszen elveszítette a legnagyobb kincseit, az Istennel való személyes, direkt hitkapcsolatát, gondtalan, biztos jövőjét, hiszen már nem férhetett hozzá az életfájához, és elveszítette a tökéletes védelmet is. Ezeknek az elveszített kincseknek a hiánya szomjúságot és kielégületlenséget hagyott az emberben. Az Édenből kiűzött ember a sátán uralmi körzetéhez került közel, és a sátán készségesen fel is kínálta az embernek mindazt, amit elveszített. A direkt hitkapcsolatot, a biztos jövő tudatát és a teljes védelmet, de mindezt a sajátjából. Az okkultizmus gyökerei ide nyúlnak vissza. A sátán felkínálta az embernek Isten szomjúsága oltására a bálványimádást, bizonytalanná vált jövője biztosítására a mantikát, a jóslást, és védelmének biztosítására pedig a mágiát, a varázslást. Pedig tudjuk, hogy Isten nem hagyta sorsára az embert, és nem szolgáltatta ki a sátánnak. Az elveszített hitkapcsolat pótrására, Isten szomjúságának oltására kijelentette magát. Én az Úr vagyok a te Istened, és Jézus Krisztusban visszautat készített az ember számára. Isten természetes korlátot vont az ember köré az öt érzékszerve révén is. Parancsolataival pedig az ember védelmében lezárta az okkult határokat. 5 Mózes 18.10.12-ben ezt olvassuk, ne legyen közöttetek varázslástűző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Az ember azonban Isten mentő szeretetét figyelmen kívül hagyva mindhárom szinten átlépte, és folyamatosan újra és újra átlépi gyanútlanul az okkult határokat. Az ember naív és gyanútlan, nem tudja, hogy nem a személytelen sors játékszere, hanem nagyon is céltudatos, konkrét, személyes ellenség célpontja. Még az okkult módszerek művelői, népszerűsítői közül is sokan becsapott áldozatok csupán a sátán rendkívül ügyes tálalása eredményeként. A sátán tehát igyekezett, és igyekszik ma is az embert a maga hatáskörébe vonni. A Biblia beszámol arról, hogy hogyan sikerült ez neki. Láthatjuk, hogy az ember hogyan törte át az okkult határokat. Elfogadva a sátán ajánlatát, bálványimádásba kezdett. A Szentírás elénk tárja ennek tarka történetét. Az ember imádta a különböző formákban kiábrázolt isteneket, de imádta és imádja az égi testeket és a természeti erőket mindmáig. A bálvány imádás végig kísérte és kíséri az embert, az emberiséget az idők végezetéig. Az ördög, a kígyó első hazugságai között azonnal a bálvány imádással kínálta meg az embert, amikor azt próbálta bebeszélni neki, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Az, hogy ez hatott az emberre, világosan megmutatja, hogy már a teremtés hajnalán ott szunnyadt benne ugyanaz az önteltség, elbizakodottság és becsvágy, ami a sátánt is lázadásra ösztönözte. Az Édenben az ember elutasította Istent, mint élete urát, azért, hogy önmaga Istene lehessen. Az ember legfőbb bálványa a mai napig önmaga. Azt gondolom, hogy nyilván nem véletlen, hogy minden vallásban és kultuszban megjelenik a bukott ember megistenülésének a gondolata. A modern önmegvalósítási pszichológia is ennek a gondolkodásnak a talajából nőtt ki. A hinduizmusnak a klasszikus elméletéből indult az ötlet, miszerint az ember tulajdonképpen isteni, csak ennek nincs tudatában. A hinduizmus atmannak, vagyis pontos fordítás szerint valódi énnek nevezi ezt az emberben rejlő istenit, és a meditáció útján lát lehetőséget a felszínre hozására, megvalósítására. Az atman szót a self szóval fordították angolra, és a self-realization, önmegvalósítás kifejezés formájába került a humanista pszichológia fogalmai közé. Ugye, ma minden lépten nyomon beszélnek az önmegvalósításról, és ennek az önmegvalósítás gondolata mögött ma már csak kevesen fedezik fel a régi kígyó hazugságát, olyanok lesztek, mint az Isten. Az ókori ember fából, kőből, fémből faragta maga isteneit, a mai ember a vágyaiból készít magának isteneket, hatalom, gyönyör, gazdagság. Az ember csinálta Istennek, az ókorban is, és ma is tehetetlenek. Sem beszélni, sem segíteni nem képesek. Az ember a maga kreálta istenekben mind a mai napig szükségszerűen csalódik. Tehát a bálványok segíteni ugyan nem tudnak, ám a baj fokozásában igen eredményesek. A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy a bálványimádás nem közömbös dolog. Vagyis nem csak egy fadarab vagy szobor imádásáról van szó, hanem emögött valami több rejlik. A bálványisten tiszteleteken, a régieken és a maiakon is történik valami. Ezt írja a Biblia. 3 Mózes 17.7. Ne áldozzák többé véres áldozataikat az ördögnek. Vagy új szövetség, ige, 1 Korintus 10.19.20. Amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Ezen igék alapján világos, hogy a bálványok mögött démonok állnak. Kézenfekvő tehát, hogyan ítélendők meg korunk önmegvalósítást kínáló, megistenülést, az istenséggel történő egyéválást célzó keleti és modern vallási gyakorlatai. Démoni vallások ezek, amelyek mögött sötét hatalmak rejlenek. Biztos többen ismerik a testvérek közül az Egy Guru Halála című könyvet, ebben döbbenetes és félelmetes az a visszatérő jelenet, ahogyan a hindu guruk tükör előtt imádják önmagukat, illetve az elképzelésük szerint saját magukban hordozott Istent. Mi más ez, mint az én bálvány leplezett vagy leplezetlen tisztelete? Nem közömbös dolog tehát, ha valaki egy bármilyen pogány vallás úgynevezett Isten tiszteletén részt vesz, hiszen ha a bálvány Isten tiszteleteken jelen van az ördög, akkor vele kerülnek kapcsolatba és közösségbe a résztvevők. A második terület, ahol az ember átlépte az Isten által szabott okkult határokat, a mantika, a jóslás. Az ember bizonytalan jövője félelemmel töltötte el, bár Isten itt is felajánlotta segítségét az embernek. Ézsaiás 45:11-ben ezt a mondatot olvassuk: kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezei munkáját csak bízzátok rám. Mégis a jövőre vonatkozó információit az ember kezdte máshonnan beszerezni. Hóseás ezt írja, illetve Hóseás szája által ezt mondja az Isten a maga népéről: népem a fától kér tanácsot, és bot ad néki kijelentést. Hóseás 4:12. A Biblia afelől sem hagy kétséglet, hogy a jóslás különböző, ma is élő és virágzó formája tenyérjóslástól, az íris diagnosztikán át a horoszkópig nem ártatlan népszokások, sem pedig nem tudományos információk gyűjtése, hanem itt is a démonvilággal kerül kapcsolatba az ember. Isten mindezekre határozott nemet mondott, és elkövetőire halálbüntetést parancsolt. Az okkultizmus harmadik területe a mágia, a varázslás. A jóslás területén az ember, aki jósoltat magának, passzív résztvevő. A varázslásban aktív cselekvővé válik, és átlépi a materiális határokat. A mágia, a varázslás célja a védelem biztosítása. Az ember védelmet keresett a mágia segítségével a veszélyek, szerencsétlenségek, csapások, betegségek ellen, és védelmet keresett a gonosz szellemek ellen is. Ez a fehér mágia. Ellenségét meg akarta rontani, ez a fekete mágia. A varázslás története is rendkívül színes, és végig kíséri az emberiséget, Isten ítéletét vonva maga után. Az okkult dolgokkal való foglalkozás hajtóerői tehát úgy is mondhatjuk, hogy az ember két alapvető pszichikai szükséglete, a biztonság és a fontosság utáni vágy. Amíg az ember biztonság szükséglete kielégíthető az emberi lehetőségek határain belül, addig nincs semmi baj. Amikor azonban ez a szükséglete megnő, például egy súlyosabb betegség jelentkezik, akkor bármit megragad, ami feltételezése szerint több biztonságot és védelmet kínál, ami kiszámíthatóbbá teszi a jövőt. Ezért fordul a mantika és a mágia legkülönbözőbb módszereihez. A fontosság utáni vágy, az elismerés a dicsőség hajszolására ösztönöz. Figyeljük meg, hogy az ember tulajdonképpen még a partnerében is fontossága megerősítését keresi. És ezzel így vagyunk mi hívő emberek is. Szabad tetten élni magunkban ezt, hogy még a párunkban is a fontosságunk megerősítését keressük. Amikor nem képes az ember ezt a szükségletét természetes, evilági módon kielégíteni, akkor természetfeletti segítséget vesz igénybe. Például jelentkezik valamelyik tudattágító tanfolyamra. A posztmodern ember szomjúsága és gyanútlansága. Az okkultizmus olyan régi, mint maga az emberiség. Minden időben létezett az okkult praktikák szinte valamennyi válfaja, ám napjaink okkult robbanása messze meghalad minden eddigit. Szinte mindenütt találkozunk vele. Nem lehet egy olyan napilapot kézbe venni szinte, hogy ne legyen benne horoszkóp, vagy a tévében is állandóan találkozunk vele, egyszerű emberek beszélgetésében. Napi téma a horoszkóp, az aura, a stresszoldásra kínált pszichotechnikák. Virágzanak a régi babonaságok is, a lekopogás. Szinte nincs nap, hogy rá ne kérdeznék egy-két betegemre, hogy vajon miért is kopogtatja meg az asztalt alulról fölfelé. Az elnek kiabáljam, a lópatkó, a négylevelű lóhere, a fekete macska vagy a péntek 13. Beözönlött az okkultizmus az óvodákba és az iskolákba, komolyan és játékos formában, leplezetlenül vagy népi hagyományőrzésnek öltözve. A sci-fi és a fantázi filmek előtörése a mágiát népszerűsíti, és azt sugallja, próbált ki, működni fog. Megvallom a testvéreknek, hogy tegnap a párommal belenéztünk az HBO-n a Harry Potter filmbe, mert ugye állandóan kritizáljuk ezt a könyvet, meg ezt a filmsorozatot, és azt mondtam, hogy hát most játsszák az HBO-n, láttam a műsorba, hát már lehetetlen, hogy valamit azért, valami személyes élményünk legyen róla. Hát körülbelül egy 10 percig vagy 15 percig néztük, és alig bírtuk ki. Félelmetes, tiszta, szintiszta varázslásról szól, rémisztő, borzalmas dolgok. Egyszerűen föl se tudom fogni, hogy hogy tudják ezt a gyerekek szeretni. A kábítószerezés terjedése is segíti az okkultizmus előretörését, hiszen a szerokozta, megváltozott tudatállapot hozzáférhetővé teszi áldozatait a démoni hatásoknak. Napjainkban valami hihetetlen szomjúság van az emberekben minden iránt, ami irracionális, ami ésszel át nem látható, ami titokzatos és ami vallásos. Bátran mondhatjuk, hogy a természet feletti új reneszánszát éli. A mai ember szomjúsága a természet feletti élmények, megtapasztalások iránt, ráadásul valami félelmetes gyanútlansággal és jóhiszeműséggel párosul. Úgy tűnik, mintha a mai ember egészen elvesztette volna az okkult dolgokkal szembeni egészséges fenntartásait. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy korunk emberét halálos immungyengeség, egyfajta lelki-szellemi éjc támadta meg. Mi ennek a szomjúságnak és gyanútlanságnak az oka? A felvilágosodás korában a modern ember az értelmet ültette Isten helyére a trónra. Az emberi értelem mindenek felett, az ész nem ismer határokat, korlátokat, mindent képes megérteni, megoldani. Erről a tőről fakadt az ateizmus és a materializmus, és tudjuk, az elmúlt századok bebizonyították, hogy ez zsákutca. A 20. század végére a modern ember rádöbbent egzisztenciájának súlyos hiányosságára és a hiányosságaira, és hite megrendült, a tudományos gondolkodásban, megrendült a társadalmi haladásban, az intézményesített vallásban, és tulajdonképpen megrendült a hite önmagában is, a képességeiben és legfőképpen az önmaga jóságában. A tudomány és a technika fejlődése a 20. század folyamán messzebb jutott, mint ahogyan azt a legmerészebb álmainkban képzeltük volna. Ám ez a hihetetlen fejlődés ennek ellenére az ember lelkileg képtelen volt áttörni a saját korlátait. Nem kell messze mennünk, csak körülnézni magunk körül. Az ellenségeskedés, a gyűlölet, az önzés, az mit sem változott. Így a tudomány és a technika vívmányai csak még kiszolgáltatottabbá tették az embert. A posztmodern gondolkodás forrása ebben a csalódásban keresendő. Megkezdődött az ellenhatás, az ész, a természettudomány tromfosztása. A posztmodern ember mindenben kételkedik. Nem az a fontos a számára, hogy valami igaz-e vagy nem, hanem az, hogy működik-e és tetszik-e. Ez a két dolog fontos. Működik-e és nekem tetszik-e. Az élmény, a tapasztalat, az élvezet vált fontossá, megjelent az új pogányság tarka képe. A posztmodern ember eszmevilágát és szemléletét napjainkban a New Age mozgalom egységesíti, mely minden bizonnyal az antikrisztusi egységes világvallásban fog kiteljesedni. Ez a mozgalom, a New Age mozgalom tudatosan készül arra, hogy a küszöbön álló újkor a New Age egységes világvallása legyen. Ezért igyekszik korunk vallás filozófiai irányzatait önmagában egységesíteni. Miközben minden vallási irányzattól függetlennek hirdeti magát, lényegében minden vallást összekever, és a vallási szinkretizmuson át egyenesen visz az antikrisztusi birodalom egységes világvallása felé, amikor majd mindenki, aki a földön lakik, imádja a sárkányt. Jelenések 13:4-8. A New Age az asztrológiából vett fogalmakat használ. Szerinte a halak korszaka, a kereszténység ideje lejárt, és új korszak küszöbén állunk. Ez a vízöntő korszaka, mely a kereszténység utáni kor. Azt mondja, hogy a halak korszakában az ember Istenben bízott, a most kezdődő vízöntő korszakban azonban az ember maga lesz Istenné, azáltal, hogy lényének eddig nem is sejtett paranormális, okkult erőit és képességeit felfedezi és kifejleszti. Ahogy az ember a tanításaikat, tanaikat olvassa, azt gondolja, hogy most jött el a kígyó régi ígéretének a beteljesedése, a beteljesedés ideje, olyanok lesznek, mint az Isten. A New Age az emberekben keletkezett hiányokat célozza meg, be akarja tölteni a transzcendencia igényt, amit a materializmus elnyomott, megváltás pótlékot kínál és kapcsolatot a tapasztalatin túli világgal. A vallási szertartások és rituálék szerepét tölti be a New Age gyakorlatában a meditáció, a beavatás és az ősi mágikus eszközök használata, mint az inga vagy a varázsvesző, de mindenek fölött a megváltozott tudatállapot. A New Age az okkultizmus minden elemét egyesíti magában, fő jelszava és célja a tudattágítás. Ez egy újfajta spiritualizmus, mely szerint az ember felsőbbrendű emberé válhat, transformálódhat azáltal, hogy tudata kitágul, vagyis átugorva az érzékek felfogó képességének a határait, látnoki, telepatikus, okkult képességek birtokába jut. Megérez, meglát dolgokat, vagy olyat is tudunk, hogy valaki nem a szemével olvas, hanem mondjuk az ujjával. Számos tudatküszöb alatt ható módszerrel dolgozik a New Age, és észrevétlenül is rabjává teszi a posztmodern embert. Átitatja a tömegkommunikációt, eszközeivé válnak a reklámok, a sci-fi és a horrorfilmek. Alapfogalmait észrevétlenül belénk csepegteti. A New Age érdekelt minden modern alternatív mozgalomban, a zöldektől, a természetgyógyászaton át egészen a feministákig. A New Age természetesen igényt tart a kereszténység csatlakozására is, azt mondhatjuk, hogy sajnos nem teljesen eredménytelenül. Keresztény állarca különösen is megtévesztő, hiszen használ tipikusan keresztény fogalmakat, ezek tartalmának azonban a bibliai tartalomhoz már semmi köze sincs. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egyszerűen kikölcsönzi a jól ismert bibliai fogalmakat, azokat eredeti tartalmuktól megfosztja, és saját felfogása burkaként álcának használja a gyanútlan vallásos tömegek megtévesztésére. Lássunk néhányat példaként. Beszél Istenről. Isten alatt a szerinte mindenben jelenlévő személytelen Istenit, kozmikus energiát, személytelen mindenség erőt ért, vagyis a személyes Isten képét lecseréli a panteisztikus világlélekkel. Emlegeti Jézus Krisztust, aki azonban nem az élő Isten testben megjelent fia, az egyedüli megváltó, hanem Buddha 5. inkarnációja, kozmikus napszellem, világtanító, aki majd az embereket békességbe és jólétbe vezeti. Amit a New Age tanaiból megtudhatunk Jézusról, sokkal inkább hasonlít arra a valakire, akit a Biblia antikrisztusnak nevez, mint a názáreti Jézusra. Imádságon nem a Krisztus nevében az élő Istennel való kapcsolatot érti, hanem a saját tudatba mélyedést. Ez nem más, mint a hindu meditáció, az ember önmaga megnyitása a démonvilág felé. A megtérés nem Krisztus megváltói munkájának az elfogadása, hanem odafordulás a New Age gondolkodáshoz, melynek következő lépése a transformáció, az ember átalakítása, miáltal az új, egységes virágbirodalom számára alkalmas, engedelmes, egyforma véleményű és gondolkodású emberé válik. Vagyis manipulált bábá, akiknek az agyát szabályosan átprogramozzák. Hadd mondjam a testvéreknek, hogy ez nem a jövő kép, nem a jövőben lesz így, hanem ma is így van. Ma is találkozunk ilyen szerencsétlen átprogramozott emberekkel. Például azoknak a családtagjai tudnak erről hitelesen beszámolni, akik például a szcientológiába keveredtek. Beszél a New Age váltságról is, de ezen nem Jézus helyettes áldozatát érti, hanem a tudat felszabadítását az érzékek feletti érzékelésre, vagyis ahogy már mondtam, okkult képességek elsajátítását. A váltság az ő olvasatukban azonos a megvilágosodással, azaz jelenti az egyéválást az Istenivel, a kozmosszal való egység átélését, tehát tulajdonképpen kommunikáció természetfeletti démoni lényekkel. A feltámadás reménységét pedig felcseréli a reinkarnáció tanával. Láthatjuk tehát, hogy miután az ember nem volt hajlandó Isten megbizottjaként az ő képviseletében uralkodni és függetlenítette magát tőle, a sátán és a démonai rabszolgájává vált. Persze nem csak az okkultan kötözött ember rabszolgája az ördögnek, hanem minden ember a sötétség birodalmában, a bűnkoncentrációs táborában születik. Mindenkinek megváltásra, szabadulásra van szüksége. Az okkultizmusban nem keveredett ember is fogoly, bár még szabadon sétálhat a börtönudvaron. Az okkultizmus bármi formájának a gyakorlása pedig nem alapvetően változtat a helyzetén, csak súlyosabbá teszi a rabszolgaságát. A börtönudvaron szabadon sétáló foglyokhoz képest az okkultan kötözöttnek bilincsek vannak a lábán vagy a kezein, vagy magánzárkában ül. Korunk okkult robbanása, rohamos démonizálódás azt jelenti, hogy a sötétség birodalmában, a bűnkoncentrációs táborában egyre több lakóra kerül bilincs. Pedig ma még, mivel még tart Isten kegyelmi ideje, ki lehet jönni a bűn a sátán táborából. És még a szöges dróton sem kell átmászni, hiszen tudjuk, hogy Jézus Krisztus a kaput nyitotta ki. Sőt, ő maga az ajtó, ahogy ezt megmondta nekünk, a jó pásztor példázatban, én vagyok a juhok ajtaja. Tehát a bűnkoncentrációs tábora ma nyitott kapuval áll. Jézus Krisztusba kapaszkodva bárki kisétálhat.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található Ipudaösön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!